Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. 40 nap és 6 vasárnap tart az az időszak, amikor kicsit visszahúzódunk, egy kicsit elcsendesedhetünk, és nem vágyaink azonnali beteljesülésére, hanem a lelkiekre figyelhetünk. Sokan persze csak formális dolgot látnak ebben. Nem hiszem, hogy jó úton járunk, ha kipipáljuk, ma nem ettem húst, tehát betartottam a böjtöt. A böjt sokkal mélyebb értelmű, külső-belső elcsendesedést jelent. Azt, hogy megtanuljuk a határokat. Fontos ez a mai korban, amikor azt kúrjongatják mindenütt, hogy élvezd az életet, és ebben nincsenek határok. Sok embert a legmélyebb szenvedésbe sodor ez a megtévesztő beszéd. Ma egy ilyen ember vallomását hallhatjuk. Játék szenvedélyben töltötte el ifjúságának éveit. Ma szívesen elmondja fiataloknak, mennyire fontos, hogy megtanulják a határokat. Milyen fontos, hogy megtanulják abbahagyni a játékot akkor, amikor még nem késő. Szűcs M. Sándort hallják.
Lelkész családban nevelkedtem, mondhatni papfigasz születtem.
Papfigasz?
Hát ezt mondják sokan ilyen. Nagyon szigorú szülőket kaptam, pláne édesapám volt az, aki próbálta az Isten törvényeit és a világ törvényeit betartatni rajtam, általában kisebb sikerrel. De azon kívül nagyon szeretett édesapám, csak ő úgy gondolta, hogy ha tanulsz, akkor majd sokra viszed. Én meg úgy gondoltam, hogy nincs hozzá kedvem. Mivel lelkész gyerekként születtem, így a faluban ugye volt, hogy na, ez a papfiú ezt meg ezt nem csinálhatja. Közben én ugyanolyan gyerek voltam, mint a többi. Tehát én ugyanúgy szerettem volna elmenni és cseresznyét lopni a szomszédfájáról, dinnyét lopni a szomszédfájáról, ha belém rúgnak, jó visszarúgni, de hát egyet nem csinálhatsz, mert te lelkész gyerek vagy, és ez a kettősség vezetett oda, hogy megpróbáltam máshol boldogulást szeretni.
És középiskolában hova jártál?
Kezdtem a debreceni refibe, 91. szeptemberében kezdtem ott a gimibe, és 91. augusztus 20-án vásárolt meg a sátán 1000 forinttal. Ugyanis akkor még ilyen flipperek voltak, 10-20 forinttal működtek, és a flipper mellett ott állt ugye a pénznyerőgép is. Ahol először flippereztünk, de hát láttam, hogy a bácsiam ott meg 1000 forintot szed ki. És akkor, hogyha van 100 forintom, akkor nehogy már előbb a flipperbe dobjam bele, ugye megforgatom a 100 forintos gépbe, és akkor több pénzem lesz flipperezni. Csak az a baj, hogy a két gép között van egy láthatatlan határ, amit hogyha átlépsz, utána már nem tudsz visszajönni, vagy csak nagyon nehezen.
Ez egy ilyen összefüggés?
Én csak magamról beszéltek, itt a 20 forintos gépektől el lehet csúszni a milliós kaszinós tételekig. Azt mondja az egyik kínai közmondás, hogy minden hosszabb út az első fontos lépéssel kezdődik, tehát az első lépés a rossz irányba, akkor végen van. Végen volt.
Nagyon szélsőséges szavakat használta, hogy a sátán 1000 forintja meg.
Így van, hát most gondolj el, hogy 91-ben az édesanyám keresett 4000 forintot. És ez olyan volt, hogy bedobtad a 20-ast, rácsaptál a gombra, sátán kigurította az 1000-est, és azt mondta, hogy fiú, hát neked nem kell tanulni. Itt van az aranybánya. Bejössz minden nap, megcsinálod ezt, és akkor gazdag lehet. Ne hallgassál te apádról, hogy tanulni kell, hát annyi pénzed lesz, mint a szemét. Csak az az igazság, hogy 3 nap múlva már egy fillérem se volt. Mert egyik nap adott, a következő nap már elvitte a 3-szorosát. Aki már egyszer belecsúszott a játékszenvedélybe, azt utána egy 20 forint is vissza tudja vinni, egy 100 forint is vissza tudja vinni.
Hogy folytatódott a történet?
A debreceni refit túl keménynek találtam, és átiratkoztam Sárospatakra. A debreceni refi úgymond nekem nem tetszett, Sárospatakon megfogalmazunk úgy, hogy én nem tetszettem, és így egy 3. gimnáziumba sikerült leérettségiznem.
És a játékszenvedély hogy alakult tovább?
Egy idő után már nem gondolkoztál azon, hogy most a havi fizetésednek a 10-szeresét rakod fel egy körre a rulettasztalra, vagy csak 100 forintot, mit mondjak, egy óra hossza alatt meg tudsz csinálni Budapesten nyerőszériádban az egész éves fizetésedet, hogyha úgy dob a krupié. Akkor olyat tudtam meccsen, hogy elindulok 10.000 forinttal, és akkor a 3. kaszinó helyen már nálam 100.000-ek voltak, a 4. meg elbuktam mindent. Tehát egy ember, hogyha bedob a játékgépbe pénzt, két dolog miatt fog legközelebb játszani. Vagy azért, mert nem nyert, és vissza akarja nyerni azt az összeget, amit az előbb elveszett, vagy azért, mert nyert. És akkor még többet akar. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes játék. Az első lépést, azt a vonalat nem szabadna átlépni senkinek. A kezdetekről, amikor kezdtem lejönni a játékszenvedély, akkor biztos voltam benne, hogyha én most bemegyek, ott a körülöttem lévő gépek elkezdik ontani magukból a pénzt. A kísértő tudja, hogy kinek hogy kell bekopogtatni az ajtaján. Nekem nincs meg a cigaretta szenvedély, nincs meg a drog szenvedély, hál' Istennek ezektől az Úristen megóvott, de ott van a játék szenvedély. Hát ha most itt végigmegyek, akár még főúton Budapesten, lehet 100.000 tábla, az biztos, hogy az agyam a kaszinó játékterem feliratokat szűri ki, húzna befelé.
A lépcsőket, hogyha le tudnád írni, tehát ugye nyilván volt az első lépcső ez, hogy a flippertől, és hogy történt mondani. Tovább?
Tehát első nap nyertem, második nap visszamentem, éppen hogy nullával ki tudtam jönni. Harmadik nap nem csak azt az 1000 forintot játszottam el, hanem amit édesanyám nálam hagyott, tudom, ilyen tankönyvpénz, meg ruhapénz, akkor a harmadik napon eljátszottam 4000 forintot. Az édesanyámnak akkori fizetése volt. Ötödik nap pedig eljutottam oda, hogy egy számomra ismeretlen embert át tudtam verni, és pénzt tudtam tőle kicsikarni.
Ez ilyen gyors.
Óriási adósságokat halmoztam fel, tehát gimnazistaként, vagy volt olyan, hogy édesanyám egész éves fizetését kellett egyszerre kirakni mondjuk harmadikos gimnazistaként.
Kifizették ezt?
Igen, és ez egy elég nagy baj volt. Nekem nem volt soha húzsora kamatom, tehát én addig nem mentem le, mert azt tudtam, hogy az ördögi kör. A következő lépcsőfok 2 év múlva volt, amikor mostani szakszóval, szóval nem kezdtem tisztelni a magántulajdont. Tehát amikor már mindegy volt, hogy mit csak játszak, elképesztő volt, mert abban az időben láttam egy filmet, és egy rendőrről szólt, aki szintén játékszenvedélybeteg volt, és akkor ültek ketten a kocsiba, és arra kötöttek fogadást, hogy most esett az eső, és akkor most még eső cseppér le, és akkor te kapsz 10 dollárt, hogyha a tied esik le. Tehát ilyen szinten voltunk, hogy mindegy, mit csak játszak, hogy nyerjél. És az a szörnyű, hogy számomra pénz nem jelentett semmit. Budapesten nyertem egy hatalmas összeget, számomra is hatalmas, tehát a mostani fizetésemnek a 12-szeresét. Mentem és azt mondtam magamnak, hogy na, legelső koldus vagy, aki elém jön, belenyúlok a zsebembe, és akkor amennyit kiveszek, én azt odaadom neki. Fogtam és akkor belenyúltam, szerencsétlensége volt, meg 2 5000-es volt felül, tehát azt szedtem ki a sok 20 000-es közül, hogy rám nézett. Ez komolyan, mondom, igen, csak mennyi tovább, és akkor elmentem. Ugye a játékosnak előbb-utóbb elfogy a pénzen, ahogy tudják pénzt keresni. Tehát a játékszenvedélybetegek azok a legkreatívabb emberek a világon. Azt mondanám magamból, hogy én most szeretnék játszani, és 60-70 000 forintot itt Budapesten kerítsek elő, pedig nagyon kevés rokonom van, egy pillanat alatt elé tudnék keríteni, és már tudnék rulettezni.
Tehát akkor, hogyha van valakinek ismerőse vagy rokona, ilyen szenvedélybeteg, ott nagyon is keménynek kell lenni.
Kőkeménynek. Az én édesapám több évvel meghosszabbította a betegségemet. A szerető szíve miatt. Tehát nem rossz indulatból. Jöttek, Sanyi ennyit elkártyázott, fizesse ki, és már adta a pénzt. Hát akkor legközelebb 2-szer annyira fognak jönni. Hát ha nem nekem kell érte megdolgozni, mit foglalkozok én vele? Igaz? A szalagavatói öltönyöm árát egy gyümölcskosaras gépen vertem el. Az ész megáll, mert most meg tudom szerezni ennek a gyümölcskosaras gépnek a programját. Nem tudok egyszerűen pluszba jönni, még a saját számítógépemen se.
Először, úgy van beállítva a gép.
Ugye, mert ez a gondja az embernek, hogy játszana és nyerne. De a játék szenvedélybetegnek a pénz az semmit nem jelent. Annak siker kell. Tehát azért van elsötétítve a sok terem, mert oda bemész, kívül hagyod a gondjaidat. Ez egy oldószer végül is. És lehet, hogy otthon elnyom a feleséged, lehet, hogy otthon elnyom a családod, lehet, hogy a munkahelyeden nem vagy senki se, de amikor kigurítja a nullát, és te arra tettél meg, akkor vagy valaki. Aztán 5 perc van, megint nem vagy senki, mert hullámvasút, tehát feltol, és aztán beledöngöl a földbe. Hát volt olyan, hogy letoltam a édesapám trabantját éjszaka az udvarról, és ott elmentem vele Debrecenbe, és ott a volt osztálytársaknál laktam, 2 napot, és akkor jött édesapám keresett, kijöttem, még most is megvan az Apolló mozi, és ott várt édesapám, az olyan szívbe markoló volt, és ott könyörgött, hogy jöjjek haza, pedig tudta, hogy nem fog megváltozni semmi. Tehát én hiába megyek haza, amíg nem dőlt el a szívembe az, hogy én nem ezt az életmódot akarom folytatni, addig ő csak adósságot fog fizetni. Egyesem még feljöttek Budapestre, 3 lánytestvéremmel, én pedig leszakadtam egy szabolcsi faluba, ahol napi 12 órát dolgoztam. Tehát reggel felkeltem 6-kor, fogtam a kapát, meg az ásót, vagy metszőolót, és akkor dolgoztál, és nem láttad az eredményét. Fogtam egy kis táskát, meg volt az útlevelem, semmi pénzem, meg egy váltás ruhám, és azt mondtam, hogy viszontlátásra. Debrecenbe kiálltam stoppolni, mert akkor úgy gondoltam, hogy majd egyszer lesz annyi pénz, amennyit keresek, hiába játszok el belőle csomó mindent, attól még én vígan élek. Hátat fordítok Magyarországnak, és elmegyek. 6 napig tartott az út Kölnig, a Komáromi hídnál gondolkoztam, álltam fenn, sose voltak ilyen öngyilkossági hajlamaim, de akkor ugye elgondolkodtam a fekete víznél, hogy nem lenne jobb, hogyha ugorná, kinek hiányozná. Senkinek sem hiányozna. Tehát amikor úgy érzi az ember, hogy mélyen van, és hogy már attól lejjebb nem kerül, akkor fogja a sátán, és utána dob egy ásót. Ássál még mélyebbre, le tudsz te még menni mélyebbre is. De nem ugrottam. Sálás vagyok Istennek, hogy akkor megmentett. Gyerekkorom óta hallom, hogy az Úristennek minden embernek az életével célja van. És akkor 5 vagy 6 napig csúsztam át Európán, de kaptam ennivalót, hungarokamionosok főztek nekem, mert akkor pont belesett egy hétvége is. A Rajnán át egy fiatal ember vitt, ott kiszálltam, és 12 óra hosszáig nem vett föl senki. Lementem, és mondtam, hogy minden házba bemegyek, és munkát keresek. Itt van a két kezem, ugye azelőtt 3 hónapig úgyis azt csináltam, hogy lapátoltam, meg az első házba, ahol bementem, az egy sírköves volt. Szerdán már dolgoztam. Ezt nem mondja, ezt nem tudja elmondani senki, hogy ezt nem az Úristen szervezte. Hát igaz, hogy nem az én utamon vagy, és akkor kerestem annyi pénzt egy hónap alatt, mint édesapám fél év alatt. Aztán játszottam belőle egy hétig. Tudom, hogy leültem, imádkoztam, és mondtam, hogy Úristen, tegyél valami csodát, mert már akkor nagyon éhes voltam, tehát magon éltem, meg szotyin, vagy micsodán. És hogy mentem hazafelé, és ezt se tudja nekem bemagyarázni senki, hogy ez véletlen, és el volt hagyva egy bontatlan chips és egy fél literes üdítő. Bontatlanul. Tehát ilyen csodákat megélt az ember.
Hogyan változtál aztán meg? Mi volt az a lökés, ami végképp? Tehát ha jól látom, ez egy folyamat volt.
Ez egy teljes folyamat, igen. Édesapám, mint református lelkész, visszaszerezte az államosított református iskolát, és amikor az érkeztem Németországból, akkor kezdték el felújítani ezt az iskolát. És amikor az első év volt, akkor édesapám hívott át, hogy na gyere, Sanyi, jár dolgozni, mert milyen jó lesz ez az iskola meg. És én azt mondtam, hát én nem meg cigány emberekkel oda dolgozni, nem fizet érte senki, most jöttem haza Németországból, tele vagyok pénzén. Az volt az első munkaköröm, utcaseprő. Jó, megkaptam a területemet, reggelente ezt kell elseperni. A legelső munkanapomon esett az eső, és a sárba kellett fetrengnem, mint a pap és a fenntartónak a fiának. Ez olyan, mint a tékozló fiúnak a vájú. Tehát onnan kellett felállnom. És akkor hopp, eljön az október, és akkor azt mondják, hogy hajaj, a német tanárnőnek nagyon nagy baja lett, ebben az évben már nem is fog tudni tanítani. A német oktatást azt meg tudjuk oldani, de a szakköröket már nem vállalja. Sanyi, te úgyis folyékonyan beszélsz németül, nem vállalnád el. Azzal kezdődött el a felfelé menés, hogy azt mondták, hogy jó csinálod ezt a szakkört, jelentkezned kéne főiskolára. Hát főiskolára persze, gimnáziumot alig végeztem, mondom, én nem foglalkozok főiskolában. Azt látták, hogy a gyerekekkel nagyon tudok bánni, tehát tudják, hogy nagyon szigorú vagyok szegényekhez, de úgymond igazságos is, mert hozzám jöhet a kollégámnak is a gyereke, akkor ő is ugyanazt fogja kapni. Na jó, adjuk be a felvételi lapot nagykörösre, de nem foglalkoztam úgy vele, felvételizni kellett, dolgoztam mellette.
És ekkor már tünetmentes voltál?
Ekkor már tünetmentes volt.
És ez mióta van?
2000 környékén, édesapám halála után körbezárattam magam, mikor megházasodtam, én pénzt nem kezelek. Édesapám hibájából is tanulva, van egy pénzügyminiszter a családban, a feleségem, én pénzt nem kezelek. Az Úristen kivette belőlem azt a vágyat, és innentől mondom magam szabad embernek, hogy játszak. Jelenleg a kényszer hiányzik. Az, hogy szenvedély, hogy lemegyek, és akkor szenvedélyesen focizok, tehát ez én vagyok. Irgalmatlan mélységek vannak a játékszenvedély. Nekem ugye rengeteg olyan ismerősöm van, akikkel együtt játszottam, rengeteg színésszel kaszinóztam együtt, és akkor látom, hogy ő is ugyanaz a keresztet húzza. Hiába keres sokkal több pénzt, mint én, csak oda kerül ő is a rulettasztalon, és a krupé meg kicsontozza. Én úgy látom, hogy a minden egyes diáknak a családjában van egy szerencsejáték függő ember.
Ez egy gyakori betegség akkor, igen. Csak nem tudunk róla.
De tudunk róla, csak nem merjük bevallani. Hogyne, mindenki tud. Van a névtelen szerencsejátékosoknak a honlapja, fent van egy kérdőív, akkor meg van itt adva, hogy hány igennél már kényszeres, szenvedélyes szerencsejátékos vagy. De hogyha nem szerencsejátékra gondolunk, hanem csak az internetezés, át tudjuk fogalmazni a kérdést. Előfordult-e valaha, hogy az internet miatt vált gondterhelti az otthon életet? Tehát amikor tudod, hogy más kellene csinálnod, mosogatni, tehát amikor már egy dologgal sokkal több időt töltesz, mint amit rászánsz, és egyre többször csinálod, az már kényszeres. Tehát ez vagyok, ha valaki felmeri vállalni, vagy ez voltam, ezzel nehéz azért az embereknek. Aztán, amikor elmész a kaszinó előtt, most csak abban az egy percben ne játszok, és akkor meg kell harcolni. Ha magadban harcolsz, az nagyon nehéz. De ha feltekintesz, nálad van a világ legnagyobb fegyvere. Letérdesz, és összerakod a két kezedet. És hogyha letérdesz, és összerakod a két kezedet, olyan nincs, hogy az Úristen ne segítsen. Thank you.
Buda Béla pszichiáter szenvedélybetegségekkel foglalkozik. A szakember szemével beszél arról, mennyire fontos világhálón csüngő világunkban, hogy meglássuk a határainkat, hogy tudjunk csendben lenni.
Ez a játék ma már nagyon sok mindent foglal magában. Gyerek önfelett játéka, vagy egy kellemes izgalmat hozó, szabálytanuló társas játék, ami a serdülő fejlődésben fontos, az egész más, mint ami mondjuk a fogadójátékokban van, tehát a nyerőgépekben. Most ezeknél jellemző az, hogy nagyon felfut az izgalom, ugye nagyon hamar, nagy reménység van, tétek vannak, és akkor nagyon gyorsan lebonyolódik a játszma, és ez körkörösen nagyon megerősíti egymást. Tehát az izgalom, majd annak a lecsengése, bosszúság, a kis nyeremény miatti öröm, lélektanilag ilyen jutalmazó köröket épít bele, és ehhez egy olyan ember, aki egyébként labilis problémái vannak, az nagyon könnyen hozzá tud szokni. Ennek aztán vannak ilyen kulcs mozzanatai, hogy vannak határok, tehát mondjuk ha valaki először eladósodik nyerő automata vagy fogadójáték miatti viselkedése vagy helyzete nyomán, akkor ez furcsa módon általában nem eltántorítja, hanem közelebb viszi, mert vissza akarja nyerni. Nagyon komolyan minden országban felmerül, nálunk is úgy tudom, hogy korlátozni, tiltani kellene, életkor szerint, de a játékban való részvétel minősége szerint is kellene korlátozni. Egyszer Amerikában láttam egy speciális osztályt, ahol fogadó szenvedélyben szenvedő súlyos betegeket kezeltek. Ott külön vigyáznak arra, hogy ne találjanak ki önmaguknak és másoknak olyan szimbolikus fogadó helyzeteket, amikben már tét nélkül, de jelképesen benne tartsák magukat. A 60-as években volt lóverseny, az ő páciens, a lóversenynek nagyon sok ilyen áldozata volt, akkor tönkrementek, bűnözővé váltak. Szinte törvényszerű, hogy mondjuk amikor még én gyakorló pszichiáter voltam, azokban az évtizedekben ilyen játékszenvedélyes mindig akkor került, amikor már munkahelyéről vitt el pénzt, amikor jöttek a hitelezők a gyanútlan feleségéhez, vagy a szüleihez. Na, ilyenkor szokták elfogadni szívesen az ilyenfajta a viselkedések betegség elméletét, mert ugye akkor remélik, hogy valamiféle felmentést kapnak, akkor nem ér a neven. Alkoholista is akkor válik beteggé, amikor hát az italozása miatt nagyon komoly konfliktusok van. Ugye a határoknak nagy a jelentősége valóban, és tulajdonképpen a határszabás és a határok gondos őrzése az a helyreállás útja.
És itt az ember óhatatlanul a 10 parancsolatra gondol. Végül is az Isten első nagy tanácsa is 10 ilyen határ volt.
Így van, szóval a szabályok nélkül nem lehet élni, úgyhogy egy óriási jelentőség van társadalmilag is, életanyag is.
Ugye a másik kérdés, ami felmerült, hogy ugye most nagyon sok ember játszik számítógépen, tehát ez nem nyerésről szól, hanem egy egészen másfajta gépfüggés. Vajon lélektanilag hasonló történése?
Hasonló, tehát amennyiben az valaki számítógéppel játszik, az csak felszínesen különbözik mai ember annyira teletöltött szellemi tartalommal, annyi sokféle program, pálya fut az agyába, hogy szinte nehezen tud tétlen maradni. Igazából a megnövekedett emberi képességek egyik tünete ez, az emberek túlnyomó többsége sokat játszik, de egyensúlyba tud maradni vele, és időnként azonban túlzásokba esik.
Talán épp a csend maradt ki az életből, amiről beszéltünk, hogy nem tudunk nyugton maradni.
Akartam éppen elmondani, hogy ez viszont egy másik dilemma, amivel szintén nagyon találkozunk, hogy képtelen valaki csendbe marad. Egy időben, amikor ilyen kommunikáció tanítást csináltam, akkor azt kértem, hogy helyezkedjenek el kényelmesen, hunyják le a szemüket, és maradjunk egy picit csendbe, és akkor nagyon hamar, rendszerint egy-két perc után elkezdtek nyugtalankodni. Perc után kiderült, hogy ezt egy óriási stresszként élik meg. Tudtam, hogy ez lesz, tehát ugye trükk volt, többféle műsor megy az ember agyába egyszerűen, és már le se tudunk állni.
Talán az Istenre való nyitottság is ezért nehéz a mai ember számára, mert ezekben a dübörgő gépekben egyszerűen valami bezárul fölfele.
Hogy sokszor a csend intoleranciája az Istentől való menekülést jelenti. Nem akarok a lelkiismeretemmel találkozni, nem akarok a saját végességemmel találkozni, a veszélyekkel találkozni, nem szeretnék bűntudatot, és nem tudok elszámolni. Pontosan a pszichológiai kutatásokban derül, hogy valamiféle transzcendencia igény, valamilyen spiritualitási szükséglet mindenkiben van, és annak mindig az a szér a feltétele, hogy ki tudjak szállni a szokott rutinból, hogy magamra tudjak figyelni, hogy hagyjam a dolgokat történni, hogy várjak, hogy új élményfajtákat engedjek magamhoz, érleljem azt, ami abból kijön. Nem azonnal kiválasztani, hogy kell, nem kell. Na és itt segít ugye egy-egy kulcsélmény, tehát a legtöbb ember eljut, akkor válik a csend számára élményformáló elemmé, ha egyszer megélte. Most itt segíthet a természet, itt segít a művészet, a művészi nevelés. Szóval nincsen ember ilyen szükséglet nélkül, ez ma már teljesen egyértelmű.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Az ember bele-bele szeret egy magasztos gondolatba, és ez nem hagyja szabadon. Elmondjuk akkor is, ha senki nem érti, vagy nem figyel rá. Ez néha a lelkészek hibája is. De mennyire vágyik az ember arra, hogy ebben a nagyon gyakorlatias világban, ebben a földi dolgokra figyelő életben egy kicsit felszálljon, egy kicsit valami légies és szellemi magaslatokba szárnyaljon. Persze ezt sokszor menekülve tesszük, és nem gondolunk arra, hogy Jézus pont itt, ezen a földön járt. Azokat a tárgyakat fogta meg, amiket mi is. Nem sok dolog van, amit ma is tapinthatunk, és talán Jézus is a kezében tartotta. Furcsa módon, ami ilyen, az a pénz. Megyesi László megmutatta azokat a pénzeket, amiket akár Jézus is használhatott. A kijelentés Néma tanúi címmel egy könyvet is írt a bibliai pénzekről.
Itt van a híres templomi sekel, ami egy évi adója volt minden zsidó férfinek. Kétezer-esztendős sekel.
Hihetetlen. Ez ennyi madár van?
Igen, ezt Tiruszba verték, azért csak azt engedték be templomi pénznek, mert ez a legtisztább, ez is 95-96%-os az is pénz. A rabbik meghatározták, hogy csak ilyenbe lehet lerolni a sekálimot. Pedig faragott kép volt, mert volt a madár és egy pogány isten képe.
Tehát egy bálvány végülis, hogy veszik.
A tiruszi város védő madara.
És akkor az egyik oldalon van ez a tiruszi madár, a másikon meg a császár.
Nem, az a helyi védőisten Heraklésznek a feje. Fegyvere volt a furkósbot. A furkósbot itt van előtte, a madár előtt. Itt van né.
De hát Jézus azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császár.
Na, arról megint külön beszélek én a könyvből. Mit mondott Krisztus? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. De milyen pénzt adtak neki oda? Hát a Tiberiu császárnak a római dénárját. Kérlek szépen, ez volt Krisztus kezébe. Ezt kérte el.
Mert ő tudta, most, hogy ezen a császár képe van.
Persze tudta, hát tudod nagyon jól olvasni, és el is várta a hallgatóit, hogy tudják, hogy miről van szó. Mi teológusok se nézzük meg a magát a pénzt, hogy mi van a pénzen rajta. Hát hiszen azért mondta Krisztus, hogy adjátok itt a pénzt. Ki ez a fölirat? Tiberius César Divi Augustus Filius. Tiberius császár, Augustus Istennek a fia. Ő mint Isten fiú van a pénzen, és Krisztus is kicsoda, Istennek a fia. Ez a csatornája a történetnek elsősorban, mikor azt mondja Krisztus Urunk, hogy add meg, ami a császári a császárnak, azt jelentette, hogy az ő előtte a császár nem volt Isten, és az Isten nem császár. Tehát a kettőt külön választottam, mert a császár kultuszban tudod jól, hogy ezt a kettőt összemosták. Ez ellen szól Jézus. hogy ne keverjük össze a kettőt. És ez borzasztó bátorságra vallott, mert valaki a császár kultusz ellen fölállt, a későbbi keresztények ezért szenvedtek annyit, nem vagyok hajlandók a válvány előtt áldozni. És el volt így a Pontifex Maximus hátul, a legfőbb főpap. Tiberius édesanyja van rajta a hátlapon, a békességet jelöli. Itt van kérdés, itt van az adópénz. Ezt a viradalom, hogy minden részben ismert népszerű dénát kérte Jézus, és megfogta, és azt mondta rá, hogy ami Isten, az isteni, de a császár nem Isten, és az Isten nem császár.
Ez mondjuk akkor a zsidók szempontjából nem volt vita kérdés, nem?
Azt tudni kell, hogy a zsidóknak egy különleges kiváltságuk volt nagyon sokáig a római birodalomban, éppen ez ellen, mert ők az ő istenüket imádták, és a rómaiak megengedték nekik egyedül, hogy ne kell áldozni a bálvány előtt. Ezért sokszor a keresztények azt mondták, hogy ők zsidók, nekik se kell. Akkor a zsidók aztán később mondták, hogy ők nem zsidók, őre nem vonatkozhat. Így vált a két csoport ketté, igen élesen, de egy darabig az volt, hogy a zsidóknak az előnyeit is élvezték a keresztények. Ezzel jött, hogy a 66-tól 70-ig a zsidó háború, a háborút aztán Titus és Vespasianus leverte borzasztó módon, és akkor égett le a templom, és 3 évig ellentálltak a rómaiaknak. Na ez a pénz, az egy drakma, amiről a Biblia beszél, hogy az asszony a drakmát elveszített, ez a drakma, 10-ből egyet elveszített.
Ez a drakma, ez eredetileg görög pénz volt?
Úgy van. És a leghíresebb drakma, ugye Nagy Sándor verette, a halála után is újra verték ezt a pénzt. Úgyhogy vagy 400-500 évig ez volt a domináns pénz a középkereten. Ez volt egy napi munkabér.
Igaz az, hogy ez egy lánc volt? Vagy valami jelentősége volt annak, hogy 10?
A régi világban magán viselte a stafirungot, de közel-keleten ma is, hogy viszi a nyakába sok ezüstöt és aranyat. Valószínű, hogy ezért kereste olyan erősen.
De ha megfúrták, nem veszített az értékéből?
Azért nem veszített értéket, mert a régi világban a pénz értéke a pénzben lévő nemesfém volt, annak a súlya. Mert nem tudtak pontosan hasonló méretű és mennyiségű és súlyú pénzt csinálni. Kiöntötték egy ilyen kis golyót, és akkor ráütötték a jelt. Különféle súlyúak voltak a jegyi darabok. Tehetős embernél volt egy kis patika mérleg, és azzal megmérte a kapott pénzt. Sok régi pénz ilyen tojás alakú. Hát mi történt? Mindenki megreszelt, és úgy adta tovább. Mert akkor egy kis arany maradt neked. Ez az emberi tulajdonság, kérdezőben. Ezért kellett a pénzt mérni, mert hiába ütötték rá, hogy ez egy dénár, mikor felé se érte. A legelső pénzhamisítók kik voltak? Hát a császárok. Hitelt nem tudtak mindig fölvenni, hát inflációt csináltak azzal, hogy a pénzt vagy kisebbre verte, mint kellett volna, vagy pedig a pénzben lévő nemesimet kilopták. A római ezüst és aranypénzt csak a birodalmi verdik verhettek. Míg a helyi apró pénzeket a helyi városok verhették. A zsidó apró pénzt azt a Heródiás királyok verték. Tehát volt a görög ezüst és arany, római ezüst és arany, és a helyben készült rész, vagy ötvözött fényből készült apró pénz.
És a dénár ezek közül melyik?
Egyforma értékű volt a drachmával. Ilyen aranyat kapott Betlehembe a Szent Család. Mert a Biblia mondja, hogy kaptak aranyat, mirhát és töményt. Nem megyünk tovább a kérdéssel, hogy akkor mi lett azzal a pénzzel? Azt mondjuk, hogy abból ment a Szent Családba, menekültek Egyiptomba. Tehát ez nem olyan egyszerű dolog az ágyból kiráncigálni a feleséget, gyereket is azonnal menni kell. Semmi nélkül nem tudsz elindulni. A hagyomány az, hogy abból az aranyból tudtak élni, ami meg nem halt, Nagy Heródes.
És miért lehet sejteni, hogy ez az az aranypénz, ami volt?
Ezt elfogadták a birodalom minden részén. 25 darab ilyen ezüst dénár ért egy auszt. Azt is tudnunk kell, hogy a régi világban ezek a pénzek voltak az egyetlen tömegkommunikációs eszköz. Újság nem volt, rádió nem volt, semmi sem volt, hanem pénz volt, amely pénz mindenkihez eljutott valami, akár nagy pénzbe, akár kis pénzbe, a birodalom minden tagját megérintett, a koldust is, meg a főpapot is. Pénze vert adatok, a császári kép, hogy néz ki a címek, a rangok, a ruházatuk, a fegyverzetük, tömegkommunikációs, propagandikus eszköz. Itt van például egy pénz. Ezt Vespasianus verette, mikor a zsidó háborúnak vége volt, bosszúból a zsidóknak. Itt van egy római katona, áll, és ki van alatta? Egy térdelő, kezét hátra kötött, legyőzött fogoly zsidó. Melyik az az állat, amit a zsidó a legjobban utál a világon?
Hát disznó, nem?
Egy dinárt vert, és rátették a malacot, 3 kis malacsal, a kocadisznót.
Jézus korában, tehát az evangéliumban ugye szerepel a sekel, szerepel a dénár, szerepel a drachma. Még mi szerepel az evangéliumokban?
És a pruta volt a zsidó apró pénz, bronzpénz. De az összvigyasszony két fillérje a szerepel benne, ez a lepton volt, alig ért valamit. Ez a júdás pénz.
Az is sekel?
Tetradrakma, igen. Tíruszi nagy érzés, hogy nagy sekel. Na honnan tudjuk azt, hogy ilyen pénz volt, amit Júdás kapott? Nagyon jó kérdés. Hát el kell olvasni az evangéliumot, numizmatikus szemmel olvassuk. Ott benne van, hogy visszavitte a pénzt. Mondták, hogy nem veszik vissza, mert vérpénzt. Erre mit csinált Júdás dühébe? Szétdobálta a pénzt a templomba. Ágnes, hogyha nem a tíruszi nagy ezüst van a kezében, hanem másfajta pénz lett volna, akkor az a másfajta pénz tisztátalan pénz lévén bemocskolta volna a templomot. Egész templom tisztátalan lett, az újra kellett mosni, újra kellett szentelni. A zsidó vallásnál az, hogy mi volt tiszta és mi volt nem tiszta, az rettentő komolyan vett dolog volt. Hanem azt olvastuk, hogy a főpapok szépen felszedegették a pénzt, ők maguk a földről. Azt mondták, hogy hát tegyük vissza a kincstárba, hát ennek nem kell. És akkor ebből vették meg aztán a fazekas mezeit, mikor azt mondja Krisztust. Megkérdezik a templomi adószedők, hogy Péter, hogy a te urad ad-e templomi adót, vagy nem fizet? És mondta Krisztus, hogy fizetjük, de eredj ki a tóhoz, dob ki a horgot, és húzd ki az első halat. És úgy is tett Péter, kihúzta a halat, és talált a szájába egy pénzt. És mit mond erre Krisztus? Itt ez a pénz, adod a nekik éretted és érettem. Tehát nagy ez is volt, mert egy ilyen nagy pénz két ember évi adóját rótta le.
Numizmatikával foglalkozott amúgy is?
Igen. 9 éves koromban kezdtem el, egy 1848-as egykarcáros. Gyönyörű szép rajta a Kossuth címen, és elkezdtem gyűjteni a pénzeket. És mikor kikerültem, akkor jobban rámentem a bibliai pénzekre. Bármilyen tudomány, ami a Bibliával foglalkozik, manapság nem tud hozzáférni eredeti forrásokhoz. Most ezek a pénzek, ezek eredeti pénzek, és képzeld az az érzés, mikor vele dolgozol, hogy ezek, ahogy a könyv szíme mondja, látták, mint néma tanúk Krisztust.
Megvallom, nagyon különleges érzés volt tapintani ezeket a régi pénzeket. Az ember a lelke mélyén vágyik arra, hogy valami megfogható is legyen a hitében. Ez talán egy kissé nőies tulajdonság is. Ma az egyházban számos nő szolgál lelkészként. Vajon mit jelent az, hogy ők a megfogható világ iránt érzékenyebbek, és ezt beviszik a templomi életbe? Ezekről a kérdésekről beszélgettek egy különleges lelkész konferencián, amelyet nőknek tartottak. Szándékosan két férfit kérdeztem meg erről a műhely munkáról, nehogy elfogultak legyünk. Dr. Hézser Gábor és dr. Németh Dávid e konferencia előadói voltak.
A lelkésznők helyzete nem könnyű. Egy egész sor szerepkört kell egyeztetniük, az anyaságot, a feleségi létet és a lelkésznőséget. Egy olyan szemináriumot, műhelyt akartunk csinálni, ami megfelel a mindennapok szituációjának. Ez azt jelentette, hogy gyerekekkel együtt jöttek, és megpróbáltunk úgy dolgozni, hogy egyrészt a munkára is jusson idő, és a gyerekek ellátása is biztosítva legyen. Én Németországban élek, ott sorozatosan rendezünk ilyen műhelyek. Az alapproblémák ugyanazok, mint itt. Németországban egészen odáig elmegy, hogy nagyon sok lelkésznő tudatosan lemond arról, hogy családot alapítson, mert azt mondja, hogy összeegyeztethetetlennek tartja lelkiismeretileg azt, hogy mind a két területen egyenlő mértékben tudjon létezni.
Én egyházi szingli jelenség, ezt nem is hallottam.
Komoly problémát jelent ez már. Ami itt feltűnő volt még, hogy hogyan vezethet a lényegesen fiatalabb nő, lényegesen idős sebb férfiakat és nőket, olyanokat, akiknek gyerekei lehetne.
Nem arról van szó, hogy most egy divatos világjelenségnek akarnánk hódolni itt az egyházban, hanem arról, hogy Isten igenis megbecsüli a nőket, hogy a világ legcsodálatosabb örömüzenetét, a húsvéti evangéliumot nőkre bízta. Tehát e fölött szemet hunyni és azt mondani, hogy az egyház ige hirdetői üzenet közvetítő szolgálata az elsősorban férfi feladat lenne, az azt hiszem, hogy teológiai teljesen tarthatatlan.
Dolgozunk Németországban olyan lelkésznőkkel, akik kórházi szolgálatban vannak, kórház lelkésznőkkel. És ott az egyik feladat a képzés során az, hogy egy hétig úgy menjen be a kórházba, hogy minden nap más ruhát vesz fel. Mérje, érzékelje, hogy hogyan hat a paciensekre, és hogyan hat ez a kapcsolatra. És ebben az összefüggésben halljuk gyakran, hogy nagyon súlyos betegek azt mondják a lelkésznőnek, hogy mekkora ajándék maga az, hogy abban a kórházi környezetben valami szépet látnak. Ez nem azt jelenti, hogy a legutolsó divatnak megfelelően öltözködne, hanem azt, hogy azt a szépséget, amit mindenkinek adott Isten, azt egy ilyen szolgálatba is megjeleníti.
Ugyanakkor nyilván sokan attól félnek, hogy ez eltereli a figyelmet a lényegről.
Ugyanakkor én azt gondolom, hogy alaptalan valójában ez a félelem. Az sohasem lényegtelen, hogy hogyan csomagoljuk be azt az evangéliumot, amit viszünk.
Ha elhanyagoljuk... Hát ugye forma is tartalom.
Igen. A nagyon drága tartalomnak tényleg szép és megragadó csomagolásban kell megjelennie.
Ez még hozzáadódik, hogy egy elnőjesedett társadalomban élünk amúgy is.
Az egyensúlynak kellene uralkodnia, tehát egy korábbi egyensúlytalanságot egy másik, egy újfajta egyensúlytalansággal felváltani valószínűleg nem lenne jó. A férfiak és a nők jelenlétének az aránya, súlya jó kiegyensúlyozott módon kellene, hogy megjelenjen az egyházban. Egyébként az, amit korábban gyakoroltunk, a férfiaknak a dominanciája, az nem illik igazából az egyház lényegéhez. Hát hogy tud az anya szent egyház lenni, úgyhogy az anyait, a nőit nem képviseli. De nyilvánvalóan a ló másik oldalára való átesés az ugyanúgy egy egészségtelen felálláshoz vezetne.
A német tapasztalatok szerint kiderült, hogy ahhoz, hogy egy nő igazán nő lehessen, illetve igazán női lelkész lehessen, a másik oldalnak is tisztáznia kellene, hogy ő ki. Akkor fogjuk elérni a kiegyensúlyozottságot, hogyha a férfiak ugyanúgy nekiállnak tisztázni magukba, hogy mit jelent az, hogy férfinek lenni. Egyértelmű, hogy az ideális és optimális az lenne, hogyha mindig férfi és nő együtt tud dolgozni. Például ugyanarról a bibliai részről, történetről egészen másképp prédikál egy nő, mint egy férfi. Én, mint férfi, én csak a férfi oldalt tudom képviselni, és a kolléganő csak a női oldalt. Vannak erre példák, közösen prédikálnak, nagyon szép és nagyon elgondolkodtató kezdeményezések.
Az egyház intézményé válása, a vezetésre való nagy hangsúlyhelyezés mind a férfiak különös szerepének köszönhető, és ez megint egy olyan egyoldalúság, amit el kell kerülnie az egyháznak.
Elhangzottak ott tervek vagy gondolatok, hogy mégis akkor mit évő legyen az egyház, mit évőek legyenek a gyülekezetek, a lelkésznők?
Sok terv hangzott el most.
Az egyházunkban jelenleg a jogi alapja annak, hogy a nők megfelelő megbecsülést kapjanak, megvan. Tehát majdnem mondhatnám, hogy zsinati szinten, törvényhozási szinten nincs tennivaló. Itt inkább a gondolkodásmód átalakításának az ideje jött el.
Az, hogy lelkésznőként valaki hogy tud anya is lenni, ezt látja a gyülekezet. És valószínű, hogy az meggyőzőbb, mint a vasárnapi prédikáció, amikor az anyaság csodálatosságát dicséri. Ezzel példát ad, és valószínű sokkal nagyobb befolyást gyakorol a gyülekezetre, a közösségre, a társadalomra, mint ahogy mi elképzeljük.
Itt elhangzottak ugye nyugat-európai példák már. A mi gondolkodásmódunktól nagyon idegen az, hogy például egy gyülekezetben ne egy teljes állás legyen, hanem legyen két fél állás, ami nagyon sokat segítene a lelkész házaspárok esetében.
Ez eleve egy furcsa helyzet, hogy a férj automatikusan a főnöke a feleségnek.
Igen. Szerintem most sincs jogi akadálya, csak gyakorlatban idegen tőlünk ez a fajta eljárási mód. A férfiak általában nem nagyon szeretik, hogyha őket vezetni próbálja valaki, és ezt talán még jobban elfogadják egy férfitől, mint egy nőtől. Pedig hát a családban azért sokszor előfordul az, hogy ők a vezetettek. Ez sokkal könnyebben elfogadható a személyes kapcsolatok közvetlensége miatt. Már az intézményes szinten nehezebben tolerálják a férfiak.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.